mostani ige hirdetésed igéje a Máté írása szerinti evangéliumból a 12. fejezet 31. és 32. verset. Ezért tehát mondom néktek, minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Ha valaki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Kedves testvéreim, ebben az igében Jézus szinte egy lélegzettel mondja el a legnagyobb örömhírt és a legfélelmetesebb figyelmeztetés. Az örömhír az, hogy minden bűn megbocsáttatik, minden káromlás megbocsáttatik. Csodálatos perspektíva rejtőzik a szavaiban, esetleg a következő ajódban, világban, ha itt a Földön, a jelenlevő ajódban, világkorszakban, de még mindig van reménység arra, hogy az eljövendő világban megbocsáttatik, hallatlan nagy evangélium, minden bűn megbocsáttatik, itt vagy a következő ajódban, ez a nagy evangélium. De utána következik a figyelmeztetés, hogy egy eset azonban van, amikor nem bocsáttatik meg sem a mostani, sem a következő ajódban, világkorszakban, hogyha valaki a Szentlélek ellen szól. A hívő emberek szorongásokkal vannak tele általában, és éppen ezért a szorongás ide vezérli a gondolatokat a mondat második feléhez. Nem követtem el én a Szentlélek elleni bűnt. Minden hitem, megtérésem, templomozásom ellenére valahol nem rétettem úgy, hogy nincs bocsánat számomra sem itt, sem a következő világkorszakban. Nem egy emberrel találkoztam, aki halálosan, komolyan gyötörte magát, egészen idegosztályig menően gyötörte magát, hogy én benne vagyok ebben a bűnben, a Szentlélek ellen vétkeztem. Pedig testvéreim, az a meggyőződésem, hogy alapvetően igazából örülnünk kell a mondat első felének, a hallatlanul nagy evangéliumnak, hogy minden bűn megbocsáttatik. És azután a figyelmeztetést is komolyan kell venni. Kétségtelen az, hogy ez a hatalmas ige, nehéz ige, a legnehezebb igék közé tartozik, az evangéliumi része is, hogy minden bűn megbocsáttatik, ez is problematikus, és hát még inkább problematikus az, hogy ki az, aki a Szentlélek ellen vétkezik. És az a különös testvéreim, hogy ennek az igének a születését, az akkori körülményeket könnyebb megérteni, mint az azokban rejlő üzenetet, az alkalmazást, hogy ami akkor történt, és ami akkor eléggé világos. Abból mi következik a mi mostani hívő életünkre nézve? Itt van az igazi bonyodalom. Az akkor itt könnyű aránylag, könnyű megérteni. A módszerem tehát most az lesz, hogy először elmondom egy kicsit részletesebben is az akkori helyzetet, és aztán próbálkozom azzal, hogy alkalmazzam az akkori helyzet igazságát a mi mostani hívő életünkre. Hallottátok az igében azt, hogy Jézus meggyógyított egy súlyos beteget. Az emberek elámultak, találgatták, hogy ki ez, hogy ilyen hatalma van. De jöttek a farizeusok a maguk hitvilágából, dogmatikájából, előítéleteiből, féltékenységéből. Jöttek és kijelentették, nem kérdőformában, hanem ki jelentették, hogy ez pedig a Belzebub által történt. Ami itt lejátszódott, az a Belzebub szempényvesztése volt. Jézus vitába száll velük, hogy? Hát az ördög ördögöt űz, hát akkor meghasonlott, megoszlott. Az ördög világa vége. De ha én Isten lelkével űzöm ki a démonokat, akkor itt valami nagyon új dolog kezdődött. Akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. Hát ez az előzmény, ami után Jézus azt mondja, hogy megbocsáttatik minden bűn és káromlás. De ha valaki a Szentlélek munkája ellen szól, annak nincs bocsánat. Aki a Szentléleknek a nyilvánvaló jelenlétét, erőhatását, gyógyító munkáját így bélyegezi meg, hogy ez ördögi, démoni, ez Belzebubtól van, annak számára nincs bocsánat. Tehát testvéreim, ez az a helyzet, ami érthetővé teszi, hogy Jézus megjelent, végezte a munkáját, kétségtelenül isteni erők vitték, segítették őt a munkájában. Most itt egy ilyen furcsa kettősség állott elő, hogy ha valaki Jézus személyére nézett, származására, felnövekedésére, teológiai stúdiumokba való tudatlanságára, idézőjel, ha a jeruzsálemi teológiai akadémiákra gondolunk, a rabbikra, hát ahhoz képest ő tanulatlan volt, ebben meg lehetett ütközni. Meg a másik oldalon voltak messiási elvárások. A farizeusok, írástudók tanították, hogy hamarosan jön a messiás, és ilyen lesz, nem olyan lesz. Lényeg az, hogy egy agresszív, véres, győztes hadvezér lesz, király lesz. Akik ezen a tudományon nőttek fel, azok megütközhettek Jézuson. A csodái ellenére is, hogy ez. És ezért van Jézusnak a szavában az, hogy ha valaki az ember fia ellen mond károló szót akár, annak megbocsáttatik. Mert érthető, hogy megütközik, elbizonytalanodik, hogy ez a názáreti ember, ez lenne a messiás. Azt mondja Jézus, erre is van bocsánat. De aki a Szentlélek munkáját tapasztalja, akár önmagában gerjedezik a lélek, hogy oda kellene borulnia Jézus lába elé. Aki a gyógyításokban valami isteni erőnek a megnyilvánulását látja, érzi, érzékeli, és mégis, mert a saját ideológiájához ragaszkodik, a saját teológiájához ragaszkodik, inkább, mint az Isten nyilvánvaló jeladásaihoz, ott kezdődik a bűnök bűne, a Szentlélek ellen való bűn. Ez tehát az akkori helyzet, Jézusban isteni erők jelentek meg, de lehetett így úgy értelmezni, lehetett Jézus személyébe megakadni, megütközni. Azt mondja Jézus, az nem a szentek elleni bűn. De aki belül tudja, meg kívül is kétségtelenül tapintja, látja, érzékeli a csodákat, isteni jeleket, és a maga előítéletei miatt az egészet semmisnek, sőt démoninak mondja, ott nincs reménység. Na ez a történelmi helyzet, amiben született ez az ige. Most testvérek, örüljünk az ige első részének, hogy tudnék, minden bűn megbocsáthatik. Most erről elmélkedjünk egy sort, hogy ez közelből mit is jelent. Azt gondolom, alapvető módon mindnyájan egyetértünk abban, hogy bűnbocsánatból élünk. Aki itt a legtökéletesebb, a legszentebb, a legimádkozó, a leghívő, az is, és aztán éppen az. elismeri azt, hogy igazából kegyelemből élünk, bűnbocsánatból élünk. Na de a kérdés az, hogy hogyan leszünk részeseivé a bűnbocsánatnak? Itt érnek el az utak. Kiérezem a problémát. Ahhoz, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, ahhoz át kell mennünk egy procedúrán, egy eljárás sorozaton, amelynek a végén kapjuk a feloldozást, a megbocsátást, letérdelni, gyónni, ezt kell, azt kell, amaz kell csinálni, könnyeket hullajtani, vagy a vérig menően gyötörni, kínozni magunkat. Egy ilyen procedúrán kell átmenni, és a végén kapjuk meg a bűnbocsánatot. Ez egyik felfogás, vagy pedig ajándékba kapjuk a bűnbocsánatot, Isten ajándékaként. Itt mondom még egyszer, kiérezem a helyzetet, és szembeállítok egymással két koncepciót, amelyik ma is itt él a templomainkban. Ha egy átlag katolikus vagy református, mindegy, egy átlag úgynevezett fölébredt hívő templomba, gyülekezetbe, paphoz, prédikátorhoz elmentek, általában a procedúra teológia érvényesül. Tudnék, ha beléptek, akkor hangzik az az ige hirdetés, hogy ám ne kételkedjél, higgyél, mert ha nem hiszel, elkárhozol. Vigyázz, mert a paráznaság is kárhozatba vihet. Vigyázz, mert a pénznek a szerelme is kárhozatba vihet. Vigyázz, és szedd össze magadat, és dolgozd le a bűneidet, győzz azért a bűneid felett, mert különben elkárhozol. Mert az Isten ítélő Isten, és nem marad bűn büntetlenül. Ez a Keresztelő János teológiája röviden szólva, és ez hangzik gyakorlatilag a templomokban. Egy kicsit fűszeredik Jézussal is, Jézus vérével, de gyakorlatilag arról van szó, hogy ha te megteszed a magad lépéseit, akkor végül megkapod a bűnbocsánatot. Ez az egyik koncepció. Ez nem a Jézus tanítása, ez a Keresztelő János teológiája. A Jézus koncepcióját így lehet vázolni röviden. Újfajta, megrendítően új, erős, Isten erők áramlottak be ebbe a világba. Ő így mondotta, hogy elközelített az Isten országa. Igen, mint csodálatos isteni erőknek az áradata betört ebbe a világba, nem utolsó sorban éppen a Jézus személye, munkássága, odaadása, halála által, tehát az Isten országának az erői beáradottak ebbe a világba. És ez abban mutatkozik meg, hogy emberek új életre jutnak, a keserűek megvidámodnak, a vámasztal belül fölkelnek, új életre jutnak. És amikor Jézus meghirdette azt, hogy ez az egyetemes isteni erő, áramlás beérkezett ebbe a világba, akkor ezzel együtt amnesztiát hirdetett. Egyetemes közkegyelmet hirdetett. Megbocsáttattak a bűnök. Itt most valami egészen új dolog van. Nem a bűnnel való elszámolás régi világra folytatódik, az lezárult, egyetemes amnesztiát, bűnbocsánatot hirdetett. És azt mondod, hogy emberek, most már nem az a lényeg, hogy ezzel, azzal a bűnnel foglalkozzatok, gyötörjétek magatokat, hanem vegyetek részt az Isten országának az erőhatásaiban. Felfogjátok a két koncepció közötti különbséget. Tehát még egyszer a Keresztelő János azt mondja, hogy ítélő Isten bűn és bűnhődés, de lehet tárgyalni ezzel a szigorú Istennel, a megfelelő vér, pénz, áldozat, imádság, könnyek, ünnep, ezek mind megtörténnek, akkor lehet reménykedni bűnbocsánatban. Egyik koncepció, másik az, hogy új világ kezdődött, közkegyelmet hirdet az Isten, és a lényeg nem a bűnkérdés, hanem a lélek kérdés, az új világ kérdése, Isten országába belépni, Isten országának az erőit venni. Hát nem kell mondani, hogy ezen a szószéken ez a koncepció hangzik, nem az a másik. Igazunk van-e, vagy se, ezt az Úristen eldönti majd, és nektek egyénileg is el kell dönteni, testvéreik, hogy melyik koncepcióba hisztek, melyikben érzitek az evangélium levegőjét, vagy a Jézus Krisztus illatát, az evangéliumnak a jó illatát. Elmondok most három igét, amiből kitűnik Jézus koncepciója. Nem Pált prédikálom most, hanem a Jézus koncepcióját. Az egyik ilyen történetben arról van szó, egy példázatban, egy farizeusnak a házánál, egy vacsorai beszélgetésnél. Azt mondja Jézus, hogy volt egy hitelező, volt két adós, az egyik 50 pénzzel, a másik 500 pénzzel tartozott. És most figyeljünk, mivel nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. Egyik példázat, értelmezzétek. Nem volt nékik miből megadni. Jézus leleplez minket, ahogy a bűn olyan, mint az adósság, és nincs miből törleszteni. Amikor valaki a másiknak az életét tönkre teszi, és utána sír esetleg, és utána térte fel, gyertyát gyújt, hát az a rendet tette azt, amikor valakinek a életét tönkre tette. Nincs miből megadni. Ez Jézusnak az egyik koncepciója bűnre nézve. Aztán a másik a 10 000 talentum története. Ott van egy nyomorult ember, 10 000 talentummal tartozik. És ott találjuk ezt a szót, nézzétek meg majd a Bibliátok, a Máté 18-ban. Akkor megszánta a király és elengedte. Megszánta. Ezt alá kell húzni sokszorosan, vagy bekeretezni ezt a szót, mert ez az evangélium. Nem volt miből megadni, a király megszánta. Én elengedtek. Van itt procedúra? Hát persze ott könyörgött az a nyomult ember, hogy ne az adósok börtönébe, de nem a könyörgés a lényeg, hanem hogy megszánta. És a harmadik, a leghatalmasabb ige. A Golgotai keresztre szögezték Jézust, és akkor így imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Ezt megint nagyon vastagon alá kell húzni, hogy nem tudják, mit cselekeznek. Régi hívő testvéreim, akik gyerekkorotokban felnőttetek, mit szóltok egy ilyen koncepció, szóval ezt a szót használtam, hogy a világ megváltása talán mégse abból lett, hogy vér folyt a kereszten, és ez a vér a bosszúra, büntetésre éhes Isten kifizette. Talán nem ebből lett a világ üdvössége, hanem abból jött a kereszten, ahova tényleg fölvitte magával az egész emberiség szégyenét, erőszakosságát, bűnét, ott a kereszten még mindig így imádkozott, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Szerintem ott a kereszten ebből az imádságból lett a világ üdvössége. Atyám, bocsáss, nem tudják, mit cselekeztek. Ez Jézus felfogása a bűnről és a bocsánatról. Nincs miből megadni. A király megszánja őket, és Jézus, ami főpapunk, üdvözítőnk, imádkozik értünk, hogy nem tudják, mi csinálnak. Hát tudnánk-e így tekinteni az emberekre, iszágosokra, paráznákra, erőszakosokra? Nem tudják, mit cselekesznek. Megint kiérezem a témát. Gondoljunk a mágiák tüzére, Szabonáról, Szent Johanna, Huszi János, Münzer, Tamás, Szervé, Mihály, Genfben, vagy akár Dózsa-György. Gondoljunk a mágiák tüzére, akik meggyújtották mondjuk Huszi János, vagy Szent Johanna, oda tett teste alatt meggyújtották a mágiát, azok a szent lélek elleni káromlást bűnkövették el. Hát kényes, éles a kérdés, és erre én bennem a hitnek a válasza az, hogy ha fanatikusok voltak csupán, és őszintén hitték azt, hogy Szent Johanna az egyház ellensége, és az egyház iránti fanatikus szeretetükben követték el ezt az őrültséget, amit ma már őrültségnek mondunk, istentelenségnek, de ők szentségnek, engedelmességnek, hithűségnek, egyház iránti szeretetnek vélték, ha őszintén hittek a dolgukban, és úgy vitték a mágiára tűzredeket, akkor nem követték el a Szentlélek elleni bűnt, mert érvényes az, hogy Atyám, bocsáss meg neki. Pápák, bíborosok, egyházfejedelmek nem tudják, mit csinálnak. Mágiát gyújtanak a te szenteid alatt. Ha őszintén hitték azt, hogy azt úgy kell csinálni, akkor érvényes rájuk hitem szerint Jézusnak az imádsága, hogy bocsáss meg nekik, ha nem tudják, mit csinálnak. És ebből élünk mi is, testvéreim. Bocsáss meg nekem, nekünk, mindegyikünknek, Atyám, amit csinálunk, ahogyan megsebezzük egymást, ahogyan mulasztjuk egymás után a tennivalóinkat, szolgálatainkat, Atyám, bocsáss meg, nem tudják, mit cselekeznek. Ez egyfajta gondolkodás a bűnről, és hitem szerint ez Jézus gondolkodása a bűnről. De most jön a másik része a dolognak. Ha ez mind igaz, akkor igazán az veszélyes dolog az emberi életben, ha fény támad a lélekben, akkor kezdődnek a problémák. A fény támad. Ha ebből a vakságból nem tudom, mit csinálok, azt hiszem, hogy Isten szolgálom, azt hiszem, hogy szeretem a másikat, miközben tönkreteszem a másikat, és így tovább. Ebből a világ nem tudjuk, mit csinálunk, meg süketek vagyunk, meg vakok, meg bénák vagyunk. Ebből a világból egyszer csak valami, ez a világ egyszer csak valami fényt kap, és kezdem megsejteni, hogy miről van szó. Ott lesz veszélyesség, kockázatossá dolog. Akkor jelenik meg a mondat második felének a figyelmeztetése. Vigyázz! Vigyázz ezekre a csöndes impulzusokra, Szentlélek jelzésekre, mert itt kezdődik a lényeg. Most testvéreim, hogy ezt jobban kibontsam és alkalmazzam, mondok egy nagy nemet és egy nagy igent ebben az ügyben. A nemet úgy mondom, hogy nem a bűnkérdéssel való foglalkozás, gyöprődés, pepecselés, sírás, nem az a lényeg, ne azt csinál, mert nem ott dől el a te dolgod. Nem ott dől el a te dolgod, hogy megijedtél és hazudtál, parázna gondolat született a szívedben, vagy cselekedet született a testedben. Nem itt dől el a te üdvösséged. Minden bűn megbocsáttatik. Irgalmas Istenünk van, aki a mi bugdásoló, nyomorult életünket érti, ismeri. Nem itt van a dolog, nem itt sarkallik a dolog, hanem a nagy igen, az igen az, hogy téged, aki így úgy bűnökben botladozol, bugdácsolsz, téged finom, szent lélek hatások érnek. Arra vigyázz, mert ott sarkallik a dolog. Ezekre a Szentlélek impulzusokra vigyázzál, mert ez élet halál, ez üdvösség kérdése. Jézus is persze, hogy ezért a koncepciójáért kigúnyolták, keresztre szögezték, úgy nevezték, hogy a bűnösök barátja, könnyen veszi a bűnöket. A parázna asszonynak azt mondja, nem kárhoztatlak, én se téged, lehet új életet élni, éld az új életet. Jézust a bűnösök barátjának nevezték, mert ez volt a felfogása a bűnről. Pedig ez egy csodálatos, életszerű felfogás. a bűnökkel való foglalkozás növeli a bűnt. Ma már ezt a lélektan egyértelműen bizonyítja. Minél inkább hajszolod magadat és ki akarod korbácsolni mondjuk a parázna gondolatokat az ezekről, minél odalóban küzdesz ellene, annál több parázna gondolatod lesz. Nem ez az út, hanem az Isten országa és annak az igazsága. És ezek a finom szellemi impulzusok érkeznek ebbe a világba, és ahogy ezeket fogadod el, ott dől el az üdvösséged. Én most nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, bár hát nyilván Jézusnak igaza van, hogy sem a mostani ajónban, sem a következő ajónban nem bocsáthatik meg, aki a Szentlélek ellen szól. Én csak úgy a lecsöndesített, figyelmeztető részét mondom az igazságnak. Vigyázz, mert az életed igazából a szellemi impulzusokon fordul meg. Nem azon, hogy te hogy csinálsz, mit csinálsz ilyetetben, tested, véred, tüzel. Nem ezen fordul meg a te életed, hanem azon, hogy egy másik világból jönnek impulzusok, érintések, látsz jeleket. Ha ez bekövetkezik, hogy a Szentlélek jeleit látod, és belülről is indításokat érzel, akkor vigyázz, mert ezen eldől a te üdvösséged. Ebben benne foglaltatik az, hogy a Szentlélek ellen nem védkezhet az, akinek nincs Szentlélek élménye. Aki még sohasem tapasztalt a Szentlélek világából jeladásokat, csodákat, átéléseket belül, vagy nyilvánvaló jeleket kívül. Aki még nem került a Szentlélek Úristen hatásának az erő terébe, az nem védkezhet egyszerűen a Szentlélekkel, nem káromulhatja a Szentlélket. Ez nagyon problémás a mostani világban, hogy jönnek, én hiszem azt, hogy Szentlélektől jönnek új erők, hatások, keverve, ezt én nagyon jól látom, egy kicsi emberismeret elég ahhoz, hogy lássa az ember, hogy amit Szentlélek csodáinak mondanak, abban mennyi emberi akarás, meg hiúság, sok minden van, de azért azt el kell ismerni, hogy Szentlélek áldások vannak ebben az országban, jönnek Szentlélek áldások, és nagyon kockázatos dolog ezeket elintézni, azért ez démoni. Mert vannak hívő csoportok ma Magyarországon, amelyek a Szentlélek jelenlétére, csodáira, ajándékaira egyszerűen ráütik a pecsétet. Ez mint spiritizmus, ez mint démonizmus, megszállottság, ide ördögüzés kell. Hát itt én nagyon óvnám a testvéremet az ilyentől, mert ez esetleg közelít ehhez a bűnhöz. Mert akik ilyeneket mondanak, azok megtért hívő emberek, akik a saját életükben csodákról beszélhetnek és beszélnek méltán. És ezek után azért, mert egy más teológia és nem az én csoportom, egy másik csoport kap isteni áldásokat, mert a mélységben sajnos ilyen motivumok rejtőznek sokszor. Azért, mert ott a más lett híres, én meg jelentéktelenné lettem az ő hírességük fényében. Azért azt mondani, hogy ez mind démoni. Ez a helyzet egy kicsit megközelíti a Jézus korabeli helyzetet, és én nagyon óva intelék mindenkit az ilyen elsietett ítélkezéstől. Na még egyszer a lényeget, testvéreim, hangosan kellene hújonganunk az evangélión, mert az evangélium mégiscsak az, hogy minden bűn és káromlás megbocsátódik. Még ha az emberfia ellen történt is. Mert bénák vagyunk, vakok vagyunk, ostobák vagyunk, süketek vagyunk, nem tudunk élni, nem tudjuk mi az élet, vagdalkozunk, értekedjük, bántjuk egymást, bűnökben élünk. Hallatlan nagy evangélium, hogy megbocsáthatik minden bűn és káromlás. Nem egy procedúra végén, hanem az Isten szánakozó, megértő, velünk együttérző szeretetéből, amelyet megtestesített a názáreti Jézusban. Ezért, ahogy ott az a názáreti Jézus szolgál emberek között, és főként bűnösök között, és a bűnösök barátja, hogy ebben mutatkozik az Isten, hallatlan nagy evangélium, minden bűn megbocsátatik, mert irgalmas az Isten. Ne ez legyen a te figyelmed középpontjában, hanem az, hogy elközelített az Isten országa. Újra meg újra betörnek mennyei erők ebbe a világba. És ezek a mennyei erők amnestiát hirdetnek, és új életet teremtenek. A bűnnel való foglalkozás azért lesz fölöslegesség, mert a Szentlélek új életet teremt, és arccal előre, arccal Krisztus felé, arccal a másik ember felé az új életet élni kell. Ahogy ehhez viszonyulsz, ott dől el a te üdvösséged, kárhozatod, emberi életednek az ügye. Tehát ebben van az igazi győzelemnek a titka, amiből mi hívő emberek élünk, hogy Krisztusunk van, aki egyfelől imádkozik, értünk, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekeztek, másfelől isteni erőket ad nekünk, hogy megnyilatkozzanak a szemeink, hogy a béna tagjaik megerősödjenek az igazi jó cselekedetére, hogy végre igazi emberi közösséget, gyülekezetet, új Isten népét gyűjtsük össze együttesen. Ez a mi örömünk, hogy Krisztus imádkozik értünk, és új életet ad egyénileg is együttesen is nékünk. Dicsőítsük őt, áldjuk őt, és csöndesedjünk a